Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod, és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. A kutya egyre több helyen családtag, amit az is bizonyít, hogy sokan sportolni is a kutyájukkal mennek, vagy kifejezetten a kutyusnak keresnek olyan sportot, amivel az energiáit levezetheti, vagy az ösztöneit kiélheti. A sport a gazdi és a kutya közötti kötelék erősítésére is kiváló, de erre is igaz, hogy nem igazán az az üdvözítő, ha csak úgy belecsapunk a lecsóba, fogjuk a pórázt és elmegyünk futni a blökivel. Ha azt szeretnénk, hogy mindkettőnk számára élvezetes legyen az együtt töltött idő, érdemes körültekintőnek lenni és egy embert megkérdezni arról, hogy konkrétan a mi kutyánknak milyen aktivitást ajánl, egyáltalán koránál, egészségi állapotánál fogva, alkalmas-e valamilyen sportra. A Petcast podcast hallgatóinak a Magyar Kisállat Fizioterápiás Társaság elnöke, Biksi Otília állatorvos ad a témában hasznos tanácsokat, akit köszöntök is a stúdióban.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Otília, van-e olyan kutyafajta, ami egyáltalán nem alkalmas arra, hogy sportoljunk vele?
Ez attól függ, hogy milyen sportot szeretnénk, úgyhogy ma már nagyon sokféle sport van. Ugye vannak olyan sportok, amik kifejezetten nem túl megterhelőek fizikailag, viszont sok előkészítő munkát, edzést, oktatást, tanítást igényelnek, és az például bármilyen kutyával lehet, aki szereti. Tehát, hogyha a kutya lelkesen csinálja, akkor lehet vele csinálni. A fizikai megerőltető sportok nem valók minden kutyának. Tehát, hogy az
azért
biztos.
Kérdeztem ezt, mert sok vendég ebben a műsorban elmondta, hogy ezek a kifejezetten madivatos, nyomottóró kutyusok még tulajdonképpen létezni is nehezen léteznek. Tehát ezért kérdeztem, hogy van-e olyan kutyafajta, akár a buldogok, akikkel azért a sport erősen akadályozott?
A fizikai megterhelést igénylő sport mindenképpen, illetve az úgynevezett kondrodisztrófiás fajták, ezek a rövidlábú, hosszú testű kutyák, akiknek egy ilyen porcfejlődési rendellenesség adja ezt a jellegzetes testfelépítését, nekik sem való feltétlen az ugrálás, vagy tényleg ez a fizikailag megerőltető sport általában nem tesz jót
nekik. Itt a tacskókra gondolunk
tacskó alkatú kutyusokra.
Mit kell figyelembe vennünk a sport kiválasztásánál? Mondjuk a kutya alkati adottságait, amit említettél például, hogy rövidlábú, vagy nyomott orrú, vagy akár mentális adottságokat is, pszichés jellemzőket? Miket érdemes és kell mindenképpen figyelembe venni?
Mind a kettőt figyelembe kell venni, abszolút. Tulajdonképpen a mentális dolgoknál azt szoktuk figyelembe venni, hogy mennyire szereti a kutya az adott sportot, viszont úgy tűnik, hogyha nagyon rááll erre a sportra, vagy túlságosan lelkes ebben a sportban, akkor nem fog vigyázni magára, függővé válhat. Tehát, hogy a sportnak a szenvedély betege lesz idézőjelben, érdemes ezt megelőzendő többféle sportot felajánlani neki, tehát, hogy többféle sportot csináljon, mert a sérülések általában ebből adódnak, a kutyának a temperamentumából, hogy nagyon-nagyon-nagyon lelkesen csinálja, és közben ő nem is érzi, hogy fáj neki, vagy hogy bármi történt vele.
Arra gondolsz például, hogy mondjuk valaki annyira szeret labdázni, frisbizni, hogy olyan helyen is ugrik esetleg a labda után, ahol az veszélyt jelent a számára, mert nem méri fel.
Akár szakadékba is leugranak. Tehát, hogy ők ezt nem tudják fölmérni, ezt a gazdának kell látnia, hogy esetleg ez már a kutyának az egészségének a rovására. Mert tehát nagyon bonyolult kérdés ez, hogy milyen sportot, milyen kutyának, hogy ő, ha szereti csinálni, mindig azt szoktam mondani a gazdáknak, hogy a gyerekek szeretik az édességet. Mégsem mondjuk azt nekik, hogy egyenek, amennyit szeretnének, tehát ez a mi felelősségünk, hogy valahogy keretek között tartsuk ezeket a dolgokat.
Ha én azt látom, hogy az én kutyám rajongva szeret agilitizni, és az agilitinek például a kúszóját imád, az veszélyes lehet számára?
Hát a kúszó speciál nem.
Igen, de mondjuk vannak olyan eszközök, vagy vannak olyan akadályok ugye az agilityben is, amik kicsit veszélyesebbek, hogyha nem kellő felkészüléssel megyünk neki.
Igen, igen.
Mondott Ilia, arra bármelyik kutya alkalmas, hogy hosszabb távon kiránduljunk, vagy akár komolyabban túrázzunk velük?
Nem. Nem feltétlenül. Tehát, hogy például az én kutyám se alkalmas erre, nyilván ő, neki vannak izületi problémái, mert
neked
kiskorától
van?
Egy labrador, meg egy border collie keverék. Border collie keverék ő bármin, bárhová elmegy. A labrador ő sajnos ilyen könyök diszpláziával született, úgyhogy ő műtéten is átesett, elmegyünk kirándulni, de neki azok a túrák való, amik babakocsival járhatók, és akkor az biztos, hogy nem erőlteti őt, meg ilyen 5-6 kilométert is tudunk vele menni. Jó állapotban van, most már elmúlt 6 éves, de nem tudunk ilyen nagy meredek fölfele, lefele menetekre. Ha egészséges a kutya, akkor szerintem ő azért többet kell, hogy tudjon, mint az ember, de ha van bármi problémája, akkor viszont nekünk kell alkalmazkodni, hogy a kiskutyát fölvehetjük. Most már vannak ilyen hátizsákok, amikbe bele lehet őket tenni. Itt azt szoktam mondani, hogy azt nézzük meg, hogy nem nagyon gyömösszöljük-e össze, akár kisebb szakaszokra újra letehetjük őt, és akkor szaglázhat, meg jöhet-mehet. De ha nagy testű kutyánk van, akkor azért meg kell nézni, hogy ne erőltessük túl őt, főleg, és akkor itt ezek a nyomott orrú kutyák a melegbe, ugye nyilván ők hajnalba túrázhatnak egy kicsit, szintén könnyebb terepen, de ővelük már a nagy melegbe, nagy párás melegbe sem mehetünk, mert nem fognak jól levegőt kapni.
Vannak kifejezetten veszélyes kutyasportok, ahol több a sérülés?
Veszélyesnek gondolom én az agaraknál a versenyfutást, mert iszonyatosan nagy sebességgel futnak. Annál a sebességnél az emberek már bőven védőfelszerelésben vannak, illetve onnan is tudjuk, hogy azért ők, ha eleresztik magukat például egy nagyobb területen és kergetőznek, akkor akár eltörhetik a lábukat, hogyha neki szaladnak egy fának, vagy a lapockájukat, erre volt is példa agaraknál.
Manapság nagyon divatosak az akadályversenyek. Mennyire jelentenek veszélyt a négylábú társaink számára?
A hárdok részre gondolsz?
Például igen, igen, de sokféle akadályverseny van már, de nyilván ez a legismertebb.
Hát, ahol együtt megy a gazdával, szerintem ott a gazda kicsit lelassítja a dolgot, tehát hogy annyira ott nem tudnak felgyorsulni, de például az őrzővédő munka is veszélyes lehet a kutyára. Tehát ott is azért sérülések lehetnek. Nem tudom, hogy ki mennyire jártas ebben a sportban, de van az úgynevezett bátorságpróba, amikor egymással szembe szaladnak a segéd és a kutya viszonylag messziről felgyorsul, akár tudom, 30-40 km/órás sebességre is, és így találkozik a védőkarral, amit ő megragad, és a segédnek őt el kell vezetni. De vannak olyan kutyafajták, akik megragadják a segédet a mellső lábukkal, és nagyon nehéz elvezetni őket. Itt segéd és tapasztalt kutya kell. Tehát ez egy frontális ütközésnek induló dolog, úgyhogy ez is lehet akár veszélyes. Tehát nagyon utána kell járni a sportoknak, és érdemes sportonként átbeszélni, hogy mik azok a pontok. Például az agility-nél a szűk fordulók szoktak problémát jelenteni, vagy a pallóról lecsúszás, hogyha a kutya nem figyel oda annyira, akár csak egyik lába megcsúszik, ezekből húzódások, zúzódások keletkezhetnek, úgyhogy ilyesmi.
Említettünk már néhány sportot, például te az agarakkal kapcsolatban a futás, de hát ugye ahány kutyafajta, annyiféle adottság, és az agarak valóban gyorsak, elképesztően jól futnak, de például border collie-ról tudjuk, hogy terelésben verhetetlenek, de számos más aktivitásban, akár csak a dog dancingben is kiválóan teljesítenek. Mondanál-e konkrét példákat, hogy esetleg milyen fajtáknak, milyen sport ajánlható? Tehát van-e ilyen lehetőség, hogy így kategorizáljunk, vagy ezért ez kicsit túl általános?
Hát ha dog dancingre térünk, akkor például szerintem ott elég nagy szabadságot kap a páros, hogy milyen gyakorlatot szeretne bemutatni, és ott lehet mondjuk, mindenképpen én járnék fizioterapeutához, és ellenőriznénk, hogy az, amit én gyakorolok a kutyával nagy ismétlés számban, az okoz-e neki bármilyen izomtúlfeszülést, tehát hogy bárhol jelzi a szervezet, hogy ez már sok, és akkor így alakítanám ki a dolgokat. Az agility, tehát nagyon nagy testű kutyának szerintem már nem annyira jó, mert elég nagyot kell ugrania, vagy inkább ilyen filigrán testalkatúaknak való, mert hogy tényleg az ugrások miatt azért nem mindegy, hogy mekkora súly érkezik rá ezekre az inakra. De itt a
méret az szinte mindegy, csak azért filigrán legyen az állat.
Szerintem viszonylag igen, hosszú lábú filigrán kutyus, aki könnyedén tud ugrani, és ne legyen túl laza az ízülete, mert amikor leérkezik, akkor problémát jelent, ebből származik sok vál probléma például. Főleg a szűk fordulók, ez amit már említettem, hogy épp hogy leérkezik a kutya, már fordulnia kell, mert időre megy a játék, és nem nincs arra ideje, hogy ő kifusson, hogy leérkezik, még kicsit egyenesen megy, mert akkor a másik le fogja őt előzni időben. És itt, hogyha túl laza a vál ízület, például, akkor ezek a repetitív is ismétlődő kis mikrotraumák, ezek egy idő után azért eléggé meggyötrik azt az ízületet, és akkor akármer ilyen 5-6 éves kor körül is komoly problémáik lehetnek ebből.
A labdás vagy frisbee sportoknál? Ez mindenkinek
hát az
alkalmas?
Az egy kicsit extrém már, amennyire én tudom, tehát a frisbee-ben nagyon magasakat kell ugrani, úgyhogy ott is az ismétlés szám miatt gondolom az, hogy az viszonylag nem természetes a kutyának, hogy ilyen sokszor, ilyen magasról, például, hogyha gazdinak a hátáról kell elkapni a frisbee-t, hogy ott is vannak olyan számok, amik nem feltétlenül jók. Tehát erre nincsenek szakirodalmi adatok, hogy lehet, hogy nem sérül minden kutya, de ott már gyakori, vagy a flyballnál, ahogy érkeznek és a labdát kipattintják, onnan ugye erről rengeteg felvétel kering az interneten, hogy a melső lábnak a lábvége, a csukló ízülete nagyon behajlik ebbe a fordított irányba, és ez is okozhat hosszú távon problémát, tehát ez már olyan, mintha tényleg ilyen mikrosérülések keletkeznének ott, de gyorsan kell menni. És hát itt jön vissza ez a kutyának, hogy mennyire szereti ezt a sportot, hogy ő, te nem is érzi, hogy fáj neki, hanem csak az hajtja őt, hogy minél hamarabb odaérjen.
Tényleg nem érzik a fájdalmat?
Nem érzik egyet.
A mikrosérüléseknél, vagy a nagyobb sérüléseknél
nem,
sem?
Nem nagyobb. Nyilván, ha megkérdeznénk tőlük, akkor azt mondanák, hogy hát igen, mintha egy kicsit fájna, de hogy a fájdalom küszöbük is magas, ezért alkalmasak ezekre a sportokra, mert tényleg könnyedén felülkerekednek ezeken a fizikai problémákon, és tényleg nem jelzik sántasággal sem. Tehát van olyan egilitis gazda, aki úgy jön hozzám, hogy már elég rossz állapotban van például a vállízület, gyönyörű izmos a kutya, nem sántít, nem jelzi se, hogyan sem, és tényleg ebből a gondos gazdik szoktak szomorkodni, hogy miért nem vették észre előre. Mindig mondom nekik, hogy azért nem, mert a kutya nem szólt.
Talán érdemes rendszeresen fizioterapeutával átnézetni a kutyát, megvizsgáltatni?
Tehát ezek már olyan magas szintű sportok, hogy szerintem már a felkészülésnél készíteni kell a szervezetet erre a megterhelésre.
Jó, erre visszatérünk, hogy egyáltalán hogy nyáljunk neki ezeknek a sportoknak, de ami például az egyik legmarkánsabban előforduló kérdés a különböző közösségi média csoportokban a kutyás sportokkal kapcsolatban, hogy lehet-e kölyök kutyával sportolni, kölyök kutyát sportoltatni, vagy kölyök kutyával mehetünk-e például futni? Mi a te szakmai álláspontod ezzel kapcsolatban?
Most a legutóbbi konferencián, amin voltam, ez ugye egy ilyen nemzetközi rehabilitációs állatorvosok egyesületének a konferenciája, azt mondták, hogy erre nincs adat. Tehát, hogy ezt szájhagyomány útján terjed, úgyhogy ők nekiálltak és csináltak erre egy kutatást. Ez tavaly nyáron volt ez a konferencia, és akkor azt mondták, hogy már egy éve folyik a kutatás, tehát kölyök kutyákkal kezdtek dolgozni, futópadon futtatják őket többek között, megnézik, hogy mennyit bírnak, vagy hogy különböző fizikai megterheléseknek teszik ki az egyik csoportot, a másikat nem. 3 évig tart ez a kutatás, időskorra is kijöhet bármi, de egy 3 év alatt azért már talán látunk valamit, hogy egyáltalán ártalmas-e, vagy hány kilométer ártalmas naponta, vagy milyen sebesség, többféle paramétert vizsgálnak, úgyhogy erről semmit nem tudunk jelenleg.
Tehát az a mondás, hogy ne induljunk el kutyával futni, amíg a kutyának teljesen ki nem alakult a teste. Ez egy városi legenda, illetve egy megalapozatlan.
Tudományosan megalapozatlan
igen. Mondás. Tehát igen. Nincs mögötte semmiféle vizsgálati
nincs.
Eredmény.
Nincsen.
A mögött sem, hogy nyugodtan futhatunk.
A mögött sincs. Nem tudjuk.
Jó. Neked egyébként mi a személyes tapasztalatod? Tehát biztos vannak olyan fiatal pácienseid, akikkel már probléma van, mert esetleg olyan fizikai megterhelésnek tették ki az állatot, amit talán nem kellett volna.
Hát ezek inkább sérülések. Tehát, hogy arra nincs még jelenleg nekem sem tapasztalatom, hogy mondjuk abból eredt volna a probléma, hogy túl sokat futottak a kutyával, amikor mondjuk 6 hónapos korától elkezdtek vele futni, és az túl sok lett volna. Inkább ilyen genetikai öröklődő betegségek szoktak előjönni, ízületi lazaság például. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ez is egy alkati kérdés, hogy mennyire öröklődik, ez egy másik kérdés, de a különböző diszpláziák, vagy a patellaficam, ezek azért öröklődő elváltozások, és ezekkel kapcsolatban keresnek fiatal állatoknál engem föl ilyen problémákkal. Kifejezetten ilyet én sem tudok, hogy pedig ér a kérdés, hogy most mit lehet vele csinálni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy észszerű kereteken belül, tehát arra is vannak adatok, hogy az ízület fejlődéséhez nyilván mozgás kell, az inak szeretik az ugrálást. Csak ennek a mennyisége nem mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy meg kellene nézni szabadon élő farkasokat például, hogy ők mennyit mozognak, vagy mennyit alszanak a kölykök, és akkor ehhez mérten lehetne, mert ők aztán ugye úgy nőnek föl, hogy nagy sebességgel tudnak futni, és tudnak vadászni, és mindent is tudnak csinálni, csak az ismétlés szám szerintem nem mindegy. Tehát az, amikor például obediencehez gyakoroltatják a kutyákat, és mondjuk az az elvárás, hogy a melső láb egy helyben legyen, egy edzésen belül nagyon sokat gyakoroltatják, hogy ez stabil legyen. Én gondolkodom rajta, hogy ez vajon egészséges-e, de hogy erre nincsen semmiféle adat, hogy egészséges vagy nem, de minden esetre a természetben nagyon ritkán látunk ilyen farkasokat, akik mondjuk 20-szor csinálják ezt az ültetést egymás után, és aztán nap mint nap gyakorolják, hogy bevésődjön.
Igen, mi emberek sok mindent ki tudunk találni, amiről azt gondoljuk, hogy jó pofa, vagy hasznos, vagy érdemes a kutyával csinálni, és egyre több kutyás sport van. Ugye te is ezt látod?
Igen.
Hogy sokféle dolgot kitalálunk, de azt, hogy ez valóban a kutyának ártalmas-e, anélkül, hogy mi bántani akarnánk őt, vagy rosszat akarnánk neki, sőt, jót szeretnénk, azt még nem tudjuk, hiszen, mint mondod, kutyás futásra sincsen egyelőre adat, hogy fiatal korban árt vagy hasznos.
Igen.
Az idősebb kutyákkal mi a helyzet? Nem a nagyon öreg kutyára gondolok nyilván, aki egész nap már szeret aludni, és itt fáj neki, ott fáj, hanem aki már azért túl van az élete delén, de még mindig jó karban van. Ott mi az, amire érdemes figyelni a sportnál?
A sportok közben, ugye, amint már említettem, hogy keletkeznek ilyen mikrosérülések adott esetben, ezek azt okozzák, hogy habár a kutya nem jelzi, hogy fájdalma van, de a szervezet mégis érzékeli a fájdalom receptorokon keresztül, hogy ott valami nem stimmel, és bizonyos fajta mozgásokat le fog tiltani. Erről a kutya nem tud, és ezáltal ő sérülékenyebb lesz. Tehát, hogyha mondjuk leérkezik egy ugrásból, akkor átterhel a szervezet egy másik lábra, másik izületre, hogy ezt kimélje, és emiatt túlterhelődnek a szomszédos struktúrák, és ez pedig sérülékeny lehet, hiszen leépülnek ezek a mély izülethez közeli izmok körülötte, és a hirtelen csavarodások, vagy megcsúszik, mert esetleg esik az eső, vagy bármi nem jól érkezik, a többi izület körül esetleg jobban, hamarabb megfogják az izületet, a sérülés elkerülése véget, ezek a mély izmok, és ez az izület pedig védtelenül marad. Úgyhogy erre szerintem mindenképpen figyelni kell, tényleg átnézni a kutyust, hogy minden izülete jól átmozgatható-e, nincsen olyan hely, amit kicsit már korlátozott a mozgása, mert akkor feltételezhetjük, hogy az nem megfelelően működik. Tehát ezek a testtartási reflexek már esetleg nem olyan jók.
Eddig beszéltünk azért kutyás sportokról, azokról a sportokról, amiket döntően a kutya csinál, és mi visszük. De sokan sportolunk együtt a kutyánkkal. Mi mindenre figyeljünk, amikor úgy döntünk, hogy együtt szeretnénk mi sportolni valamit?
Hogy egészséges legyen a kutya, ez nagyon fontos, hogy menjünk el egy szakértőhöz, nézze át, hogy nincs-e semmi probléma, amire most itt rá fogunk esetleg erősíteni, és utána nyilván be kell melegítenünk a kutyát, tehát hogy ezt tudnunk kell, hogy hogyan kell bemelegíteni, hogy a minden mozgás formára úgy kellene bemelegíteni, hogy egyre növekvő intenzitással csináljuk ugyanazt a mozgást. Tehát ha ugrálni szeretnénk mi is, akkor nem tudunk felülésekkel arra bemelegíteni, hanem azokra nyilván ilyen pici guggolásokból, kis intenzitás ugrások, és akkor utána egyre nagyobb ugrások kellenek. Jó, hogyha meleg az izom, mert ilyenkor az inak is egy rugalmasabb állapotban vannak.
Nyilván ugyanúgy be kell melegíteni őt, meg a végén le kell nyújtani.
Igen.
Ez egy nagyon nehéz kérdés lehet szerintem az állatoknál, bemelegítés talán könnyebb. Mi az, amivel be tudjuk őt melegíteni az izmait, hogy ne sérüljön meg? Uh-huh.
Hát ilyen egyszerűbb esetben például egy masszázsal, tehát egy ilyen melegítő, gyors intenzitású, vagy gyors masszázsal tudjuk az izmokat átsimítani, dörzsölni, hogy fizikailag felmelegítsük az izmokat, inakat, hogy már eleve ne hideg szövetekkel kezdjünk neki mozogni, és akkor utána lehet bármilyen jó pofa feladatokat csinálni, tehát nyilván ilyen törzshajlításokat lehet náluk csinálni, hogyha mondjuk a két lábunk közé vesszük a medencéjüket, és ők is egy irányba néznek velünk, tehát onnan kilóg a kutyus, akkor lehet ilyen oldalirányú fordulásokat csinálni, hogy a hátsó lába egy helyben van, a jobb lábával jobbra, balra, vagy lefelé, tehát a törzset is átnyújtjuk egy picikét, és aztán vannak ilyen jó pofa meghajlás, általában ezzel szokták bemelegíteni a kutyákat, vagy föl is emelhetjük őket, és akkor a csípőt is egy kicsit lenyújtjuk. tehát hogy így érdemes csinálni, és akkor utána nyilván úgy indítjuk a tempót, hogy először csak lassabban kocogunk vele, és akkor utána lendülünk bele. De mondom, ez azért nem annyira vészes szerintem, mert ha mi futunk, akkor a kutyának az inkább csak egy kocogó tempó lesz.
Ezek a bemelegítések azt gondolom, hogy nagyon hasznosak akkor is, amikor csak levisszük sétálni a kutyát, de úgy megyünk vele sétálni, hogy mondjuk viszünk labdát, botot, és dobálunk neki, hiszen ugyanúgy az egész napos semmit tevésből érkezik, és azt gondoljuk, hogy rögtön eldobjuk neki a labdát, akkor azzal jót teszünk, holott nem.
Nem, hát az már sport. Tehát ezért egy kutya, ha labda után fut, az már eleve az indulás egy iszonyatos nagy ugrás, úgyhogy arra mindenképpen be kell melegíteni.
Sokat beszéltünk arról, hogy mivel érdemes bemelegíteni a kutyát, de hogyan tudjuk a nyújtást megoldani? Mert ugye az egy másik fajta fontos dolog a sportolás végén.
Nagyon elterjedt ez az aktív nyújtás, tehát hogy inkább a kutya nyújtson, és ne mi nyújtsuk le őt. Én azt látom, hogy ez nem teljesen kivitelezhető minden izom tekintetében, és még az nagyon fontos, hogy rögtön a mozgás után, amíg még meleg a szervezet, tehát amíg a vérkeringés is sokkal élénkebb, hogy addig kell ezeket a nyújtásokat megcsinálni, és én azt gondolom, hogy én inkább ezt a gazdának tanítanám meg, hogy ő csinálja együtt a kutyával. Egyébként rá lehet szoktatni őket arra, hogy ezt belevegyék a rutinba.
Mik a leggyakoribb sérülések sportoló kutyáknál, akik akár aktívan, versenyszerűen sportolnak, akár csak néha a gazdival?
Leginkább ilyen sportspecifikus sérüléseket szoktunk tapasztalni. Ugye a flyballos kutyáknak a lábvégeik szoktak leginkább ez a úgynevezett karpusz vagy csukló, ami a legnagyobb megterhelés alatt van, és az egilitis kutyáknál meg a váll. Ez ami egy ilyen gyenge pont, illetve hogy ott van a térdízületnek az a része, amely térdkaláccsal kapcsolatos, tehát ott két ízület van, és a térdkalács combcsont ízület, ez a femoropatelláris ízület az, ami gyakran túlterhelődik a sok ugrás miatt.
Te állatorvosként és fizioterapeutaként hogyan látod ezt a kérdést, hogy mennyire fontos, hogy mozogjunk a kutyával, ne csak annyi legyen a napi együtt töltött idő, vagy a napi aktivitás, hogy nem megyünk pisikaki, és fölmegyünk, és megint kanapé.
Erre most mondok egy nagyon érdekes és talán ijesztő adatot, hogy mostanában nagyon kutatják ezeket a fasciákat, a pólyákat. Ugye vannak ezek a pólyarendszerek, ezek behálózzák az egész szervezetet. Megtaláltok a bőr alatt, a kötőszövetekben, a zsigeri szerveket is körülhálózzák, illetve az izmokat is beborítják, és arra jutottak, hogy 45 perc ülés már ilyen letapadásokat okoz, tehát már rongálja ezeket a nagyon rugalmasnak szánt szöveteket. Úgyhogy a mozgatókészüléknek mindenképpen mozgása van szüksége. Ugye van az a kifejezés, hogy use it or lose it, tehát hogy vagy használod, vagy el fogod veszteni. Ez mindenképpen igaz a mozgatókészülékre. Ahhoz, hogy jó anyagú izmaink, jó anyagú fasciáink, erős csontjaink legyenek, ahhoz használnunk kell őket, mert a szervezet, amit nem használunk, abból kispórolja az anyagokat, és abba fog beépíteni, amit használunk. Tehát, hogy mindenképpen kell mozogni, és hát mindenképpen szerintem a napi, hát minimum egy óra közepes intenzitású mozgás, az mindenkinek szüksége lenne rá, de hogy ez a minimum.
Most hát a kutyáinkról is beszélünk.
Is, igen, hát nekik talán még több is kellene, de hogy nekünk embereknek is, akik ülő munkát végzünk, mindenképpen legalább egy óra, és még az is nagyon kevés. Tehát, hogyha 24 órát nézzük, hát egy óra szinte semmi.
Mi már nagyon sokat ültünk itt egy helyben, hogy nagyon szépen köszönöm, Otília, hogy itt voltál, nagyon hasznos információkat kaptak a hallgatók.
Nagyon szívesen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehess annak, akit megszelídítettél.